kormányfő szerint nem szabad elbocsátani a több évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkező közalkalmazottakat. Fellebbeznek a kartelező malomipari vállalatok. A versenyhivatal tegnap 16 malmot bírságolt meg több mint 2 milliárd forintra. Halottak napja miatt forgalomkorlátozása és dugókra kell számítani a temetők körül. Idén is inkább a tömegközlekedést ajánlják az emlékezőknek. Indonéziában egyre intenzívebb a Merapi vulkán, és a hét elejé földrengést követő cunami után még ma is találtak túlélőket a szigetországban. Jó estét kívánok! A miniszterelnök arra utasítja a közszolgálatban dolgozó vezetőket, hogy ne bocsássák el a több évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkező közalkalmazottakat. Orbán Viktor erről Brüsszelben beszélt. Közben a munkástanácsok elnöke azt javasolja a kormánynak, hogy a végkielégítéseknek ne a 2, hanem a 3,5 millió forint fölötti részére vessenek csak ki 98%-os különadót.
Arcátlanul magas végkielégítést.
Ugye, a munkástanácsok elnökét is felháborították a magas végkielégítések, de 2 millióról 3,5 millió forintra emelni a különadó alsó határát a szakszervezet. Palkovics Imre egyetért a kormány javaslataival, de azt mondja, sok a munkáját tisztességesen végző embert is megfoszt a javaslat a szerzett jogaitól.
Van egy ilyen társadalmi igény, hogy ne legyenek kimagasló magas végkielégítések, ezt a 3,5 millió forintot tekintjük, ami az átlag jelenlegi szabályokból az átlagot érintő számot adja, ezt szeretnénk megvédeni.
Ez a 3 millió forint körüli összeg lehet a szakszervezeti kompromisszum. A pedagógusok is így számolnak, és ők is tárgyalnának. A PDS azonban a munkástanácsokkal ellentétben, ha nem tud megegyezni a kormánnyal, tüntetni fog. Tegnap mondta azt a Fidesz frakció vezetője, hogy készek egyeztetni attól függetlenül, hogy a 98%-os különadóról szóló törvényt változatlan tartalommal terjesztették be a parlamentnek. A szakszervezeteken kívül a KDNP-vel is tárgyal a Fidesz jövő héten, ugyanis a kereszténydemokraták is finomítanák a különadó tervezetét. Orbán Viktor ma Brüsszelben azt mondta, a magyar államigazgatásban nem kell elküldeni senkit, akinek olyan hosszú előélete és szakmai tapasztalata van, hogy egyébként a végkielégítése a régi szabályok szerint akár 2 millió forint fölé is menne.
Miért kell elküldeni? Az ilyen emberekre szükség van. Lehet, hogy nem pont ott, ahol eddig dolgozott, de hogy szükség van rá, az biztos. Miért kéne elküldeni 20-30 vagy 40 éves tapasztalattal rendelkező pedagógusokat? Hát szükség van rájuk.
A kormányfő azt mondta, számít még újabb konfliktusra az alkotmánybírósággal, de ezek szerint a jövő áprilisban megszűnnek az új alkotmány elfogadásával.
A köztársasági elnök szerint joga és kötelessége volt az alkotmánybíróságnak eltörölni a különadóra vonatkozó törvényt. Schmidt-Pál szerint azonban az országgyűlésnek is joga és kötelessége, hogy teljesítse a választók akaratát. Az államfő abban bízik, hogy az új alkotmány rendezi majd a vitás kérdéseket.
Mindannyiunk számára fontos tanulság ebben az esetben is, hogy a régi szabályok nehezítik az előrejutást. Ezért bízom abban, hogy az új alkotmányban feloldhatók lesznek az új célok és a régi szabályok közötti ellentmondások.
A köztársasági elnök közleményét teljes terjedelmében közvetlenül a Híradó után láthatják az M1-en, illetve megnézhetik a híradó.hu-n is. A miniszterelnök Brüsszelben bejelentette, Magyarországon hamarosan csak kétpilléres lesz a nyugdíjrendszer, vagyis az állami nyugdíjalap mellett csak önkéntes pénztárak működnek majd, a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer megszűnik. Orbán Viktor szerint a magánnyugdíjpénztárak agyonnyomták a költségvetést, és kivezetésükhöz csak 2-3 hónapra lesz szükség.
Nincs semmi kétségem afelől, hogy olyan tömeges visszalépések lesznek az első pillérbe, ami a másik pillér működését teljesen értelmetlenné teszi, és csak idő, méghozzá nagyon rövid idő kérdése, hogy az ki is kerüljön a rendszerből. Vannak ettől eltérő üzleti várakozások, de az én elképzelésem e tekintetben radikálisan különböző. Tehát két pilléres lesz a rendszer, olyan lesz, mint a többi országban, akik nem voltak kommunisták, hogyha nagyon brutálisan akarok fogalmazni.
Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz Zoli, a kormányfő európai példákat is említett, szóba került-e a nyugdíjak ügye a mai uniós csúcs találkozón?
Szervusz, jó estét kívánok! Igen, szóba került méghozzá a költségvetési deficitek kérdése kapcsán. Mint arról a híradóban már többször beszámoltunk, a kelet-európai tagállamok azt szeretnék, ha a magánnyugdíj pénztárakba befizetett, így a az állami nyugdíjalapból következésképpen hiányzó éves összeget Brüsszel nem tekintené a deficitet növelő tényezőnek. Orbán Viktor szerint Magyarország a második pillér megszüntetésével ezt a kérdést megoldotta. Ugyanakkor továbbra is támogatja a 9 még ilyen rendszert működtető keleti tagállam törekvését arra, hogy Brüsszel méltányosabban bírálja el az emiatt jelentkező deficitet.
A csúcstalálkozón végül döntöttek a sokat emlegetett közös válságkezelésről is. Mit lehet erről tudni?
Lassan másfél éves vita után végül kompromisszumos megoldás született. Teljes az egység abban, hogy szükség van egy olyan közös válságkezelő készenléti alapra, aminek segítségével megmenthetik azt a tagállamot, amelyet véletlenül, vagy nehogy Isten, államcsőt fenyegetni. Ugyanakkor ezzel biztosítják az euró, mint a közös valuta stabilitását is. Abban is teljes az egység, hogy az Unió ennek a válság megelőző mechanizmusnak a részeként szorosabb ellenőrzés alá vonhassa a nemzeti költségvetéseket. Ugyanakkor a büntető szankciók kérdése a jelek szerint végleg lekerült a napirendről.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük szépen. A terrorelhárítási központ vezetője arra számít, hogy heteken belül szabad lesz a hónap elején Szudánban elrabolt magyar férfi. Hajdú János az Estének adott interjújában azt mondta, mindenáron ki akarják szabadítani Pap Istvánt, ezért folyamatosan együtt működnek a szudáni biztonsági erőkkel a Darfuri krízis központban.
Én nagyon optimistaként azt tudom mondani, hogy a jelenlegi tárgyalási fázist nézve egy maximum 4 héten belül ennek valamilyen úton, módon meg kell oldódni ennek a műveletnek, ha csak valami nagyon nem vár dolog történik a rendszerbe.
A Hajdú Jánossal készült interjú, tehát este 9-kor láthatják majd az M1-en. Zúgolódnak az iszapömlés sújtott a települések lakói azután, hogy a bíróság tegnap 10 millió forintos kártérítést ítélt meg egy devecseri férfinak, akinek tönkretette a házát az iszap. Többen nem értik, hogy miért csak ebben az egy ügyben döntött a bíróság. A károsultakat képviselő ügyvédek szerint azonban továbbra is csak egyesével várhatók döntések. A tegnap megítélt 10 millió forintot egyébként nem hajlandó kifizetni a MAL, mert szerintük jogszabály ellenes volt az eljárás.
Ma Kolontáron és Devecseren is mindenki a tegnap megítélt kártérítésről beszélt. A
Fővárosi Bíróság, hogy ilyen kimondott 12 milliót ad a devecseri kársútnak egyből kijelentett, akkor én is mondhattam, hogy az anyósék, apusai meghaltak, hát akkor én is kérek gyorsan, mert én nekem is itt volt mindenem.
A devecseri férfi az iszapkatasztrófa első áldozata, akinek már megítélték a kártérítést.
Egy ilyen próbaper, mint ami itt most történt, kicsit irányt mutat. Abba az irányba mutatja a megoldást, hogy jobb az egyéni perekkel indulni, mint tömegjelenetekkel a bíróságok előtt. Sokkal gyorsabb döntések születhetnek, hatékonyabb a bíróság, hatékonyabb az ügyintézés.
A károsultak eddig úgy tudták, az a legjobb megoldás, ha együtt nyújtanak be keresetet a MAL ZRT ellen.
Sajnos a kereseteket, ha érvényesíteni kell bírói úton, önállóan kell előterjeszteni az ideiglenes intézkedéseket is, amelyiknek az a célja, hogy a károsultak minden előpénzhez jussanak.
A károk felmérése már a végéhez közeledik. Az épületek mellett az ingóságok, például az autók vagy az állatok értékét is összesítik.
Amennyiben ezek a papírok teljes mértékben rendelkezésre fognak állni, mindenki által aláírásra kerülnek, úgy gondoljuk, hogy csütörtöktől Kolontáron a maradék 23 ház bontását meg tudjuk megkezdeni.
Ezután döntenek arról, hogy a károsult új házat, lakást vagy használt ingatlant kap, esetleg a házáért pénzt kér. A bontás jogi részleteinek egyeztetése a jövő héten kezdődik.
Szigorítaná a felvételi rendszert és csökkenteni a hallgatók számát az Oktatási Államtitkárság az új felsőoktatási törvény koncepciója szerint. A felvételihez 2 emelt szintű érettségit tenne kötelezővé, és csak 3 intézménybe lehetne jelentkezni. A hallgatói önkormányzatok tiltakoznak, a rektori konferencia szerint viszont mihamarabb szükség lenne például a finanszírozás átalakítására.
Utazásszervezésből vizsgáznak a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatói. Most még 9-szer próbálkozhatnak. Az Oktatási Államtitkárság ezt sajtóhírek szerint 5-re csökkenteni.
Szerintem aki tanulni akar, az úgyis tanulni fog, aki meg nem, az annak akárhány esélyt adhatnak, az úgysem fog átmenni.
Az új felsőoktatási törvény egyik munkapéldánya került nyilvánosságra. Eszerint szigorítanának a felvételin. A bejutást 2 emelt szintű érettségihez kötnék, a jelentkezési lapon maximum 3 intézményt lehetne megjelölni. Ha pedig a felvételiző pontja a megjelölt intézményben nem elég, akkor átirányítható lenne másik egyetem vagy főiskola ugyanazon szakára, akkor is, ha azt nem jelölte meg. Az államtitkárság jövő szerdán teszi közzé a tervezetet, addig nem nyilatkoznak. Annyit mondtak telefonon, hogy céljuk az oktatás minőségének javítása és a tömegoktatás megszüntetése. A hallgatói önkormányzatok tiltakoznak, mert a munkapéldány szerint nem szólhatnának bele a tanulmányi és vizsgaszabályzatba. Csak véleményezési joguk lenne. Reggel egyeztettek az államtitkársággal.
A mai beszélgetés alapján államtitkár asszony elmondta nekünk, hogy a véleményezési jog valóban igaz.
A rektori konferencia a fejkvóta alapú finanszírozás átalakítását sürgetné.
Ne csak azt számítson, hogy hány hallgató jár az intézménybe, mellesleg ma is a finanszírozásnak vannak olyan elemei, amik a kutatáshoz, illetve a fenntartáshoz kötődnek. Na, hogy ezek az elemek nagyobb súlyt képviseljenek.
Közben a diákok az egyik közösségi oldalon tiltakoznak a törvény ellen. Már több mint 30 ezeren csatlakoztak a csoporthoz.
Fellebeznek a kartellező malomipari vállalatok. A gazdasági versenyhivatal tegnap 16 malmot 2 milliárd 300 millió forintra bírságolt, mert a hatóság szerint megállapodtak egymással a liszt áráról és felosztották egymás között a piacot. A hatóság figyelembe vette, hogy egyes vállalkozások nehéz pénzügyi helyzetben vannak, ezért részletfizetést engedélyezett nekik.
A kartellben résztvevő vállalkozások Magyarországon lefették ennek a piacnak a 70-80%-át.
A versenyhatóság két éven keresztül vizsgálta a malmokat. A kartellben a piac meghatározó szereplői vettek részt. Közöttük a legnagyobb a Pannon Mill kényszerítette a többi vállalkozást az összejátszásra, ezért is kapta a legnagyobb 800 millió forintos büntetést.
Aki kartellezik, az lényegében lop. A jelen esetben megkárosították nem csak a fogyasztókat, akik magukat a pékárukat vagy a lisztből készült egyéb termékeket vásárolják, hanem azokat a vásárlókat is, akik közvetlenül ezektől a cégektől vásároltak, így például a pékségeket, vagy például kiskereskedelmi láncokat.
Mivel a kartelek általában 10-40% közötti áremelést okoznak a piacon, így a titkos paktumot kötött 16 cég egyes számítások szerint akár 60 milliárd forint indokolatlan haszonra is szert tehetett. A mostani ügy egyébként nem volt előzmény nélküli. A hatóság már 2004-ben büntetést rótt ki a finomliszt minimál árának meghatározása miatt a Gabonaszövetségre és 12 piaci szereplőre.
A legalacsonyabb lisztárak voltak el.
A Hajdú Gabona ZRT szerint 2005 és 2008 között, amikor a versenyhatóság szerint karteleztek, Európában Magyarországon voltak a legalacsonyabbak a lisztárak. Ez a vállalat szerint alapvetően megkérdőjelezi a kartel gyanút.
Voltak szakmai megbeszélések, és ezekre a szakmai megbeszélésekre állapította meg a versenytanács, hogy ezek a megbeszélések a versenyt sértették, versenyjogot sértették.
Információink szerint ezeket az egyeztetéseket a külvilágtól elzárt helyeken tartották.
Megjelezte, hogy 100%-osan élni fog a fellebbezés jogával.
A Gabonaszövetség szerint nehéz elfogadni, hogy kőkemény kartelben vettek részt olyan cégek, amelyek közül több is csőd közelben van.
Nem károsítottuk meg a fogyasztókat, és ezt azért merem egyértelműen kijelenteni, hisz fennállásunk óta folyamatosan követjük, figyeljük az árak alakulását, úgy az alapanyagárakét, konkrétan a búzájét, mint a lisztárakét.
A főtitkár szerint egyetlen esetben sem mutatható ki, hogy a liszt ára indokolatlanul emelkedett volna a GVH által vizsgált időszakban. Pedig emelkedett. A versenyhatóság vizsgálataiból ugyanis kiderül, hogy a cégek titkos találkozóin az ár mellett még arról is megállapodtak, hogy mikortól és hol emelik a liszt árát.
Drágában utalnak és drágában vezetik egyes bankok a számlákat, amióta bevezették a bankadót, állítja egy pénzügyi termékeket vizsgáló internetes portál. Felmérésük szerint átlagosan 5%-kal emelték a pénzintézetek a díjakat. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete szerint eddig nem történt jogsértés, de folyamatosan ellenőrzik a bankokat. Sőt, ha a parlament elfogadja a felügyeletre vonatkozó új törvényt, a PSAF a jövőben már önállóan is indíthat pert a fogyasztók védelmében.
Dolgozik a munkahelyén.
24 bank különböző szolgáltatásait vizsgálta több mint egy éven keresztül egy internetes szakmai portál. Azt állapították meg, hogy nyár elejétől, vagyis már a bankadó bejelentésétől kezdve a pénzintézeteknél többe kerül a számlavezetés és az átutalás.
Nem arról van szó, hogy minden bank elkezdett a kondícióiban emelni, hanem vannak olyan termékek, amelyeknek a számlavezetési díja emelkedett, illetőleg vannak olyan kondíciók, amik valamilyen mértékben, mondom, ez a nagyjából 5%-os mértékben emelkedtek.
A hitelekhez kapcsolódó díjak nem változtak. Ezt a banki etikai kódex és a hét elején elfogadott adósokat védő jogszabályok sem engedik. A bankszövetség vezetői egyébként már a nyáron azt mondták, hogy jövőre muszáj a bankoknak a szolgáltatások árában megjeleníteni a bankadót.
A bankrendszer akarná, sem tudná áthárítani az ügyfeleire, mert az ügyfelei nem tudják kifizetni. Az egy második kérdés, hogy ez tartósan fönnmarad, elképzelhetetlen, hogy ez a szolgáltatások árában ne épüljön be.
A pénzügyi szervezetek állami felügyelete is folyamatosan vizsgálja a bankokat. A bankadó bevezetése óta még nem tapasztaltak jelentős emeléseket.
Ha megsértik a kódexet, megsértik a törvényt is, ez alapján pedig a felügyelet szankcionálni tud, adott esetben bírságot is kiszabhat.
Sőt, ha a parlament elfogadja a nemzetgazdasági miniszter most benyújtott javaslatát, akkor a PSZÁF önálló alkotmányos szerv lesz, amely rendeletet alkothat, és akár pert is indíthat a fogyasztók védelmében.
A vakcinákat gyártó Omninvest szerint szabályosan használták fel azt a 2 milliárd forintos állami támogatást, amelyet egy kutatásra kaptak 2006-ban. A cég közleménye szerint a Kft. És leányvállalata együttműködve végezték el a kutatásokat, amely szerintük megfelelt a jogszabályoknak. A kormányzati ellenőrzési hivatal szerint azonban az Omninvest csak független piaci szolgáltató szolgáltatását vehette volna igénybe. A KEHI két héten belül lezárja a vizsgálatot és valószínűleg büntető feljelentést is tesz. A Híradó szerdán elsőnként számolt be arról, hogy az Omninvestnél házkutatást tartott a vám és pénzügyőrség. A cégnél jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és adócsalás gyanúja miatt nyomoznak, egyelőre ismeretlen tettes ellen. 10 hónapos két évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott Samu Tamás Gergő, jobbikos országgyűlési képviselő. A bíróság csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélte el. Emellett 300 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetni az elsőfokú ítélet szerint. Az ügyészség azzal vádolta a képviselőt, hogy 2008. március 15-én egy rendezvény után csatlakozott egy olyan csoporthoz, amely rendőrökre támadt. Az ügyészség szerint megdobálta a rendőröket, egyikük pajzsát pedig meg is rugdosta. Samu Tamás Gergő fellebbezett az ítélet ellen. Terhelő vallomást tett Geréb Ágnesre egy tanú a legutóbbi október 5-i otthonszüléssel kapcsolatban, amikor a mentőknek kellett újraélesztenie az újszülöttet. A tanú szerint Geréb Ágnes tudta, hogy a leletek alapján az anyának véralvadási zavarai lehetnek, mégis vállalta, hogy levezeti a szülést, és nem gondoskodott a szükséges orvosi felügyeletről.
Vallomásában a tanú elmondta, hogy az anya vérképvizsgálatot készítetett, ami kimutatta, hogy véralvadási zavarai lehetnek. Geréb Ágnes ennek ellenére vállalta a szülés levezetését, a lehetséges komplikációkra azonban nem készült fel.
Ebben az eljárásban nem arról kell döntenünk, hogy az otthonszülés jogszerű vagy jogellenes, arról kell döntenünk, hogy a gyanúsított a konkrét esetekben megszegte a foglalkozásának szabályait, avagy sem.
A szülésznő továbbra is ártatlannak mondja magát.
Tegnapi napon volt egy újabb, hosszabb meghallgatása, és ezen a meghallgatáson én azt hiszem, hogy nagyon részletes vallomást tett Geréb Ágnes.
A Geréb Ágnes ellen folyó nyomozásban három ügyet egyesített a rendőrség. A szülésznő ellen emberülés vágyával a fővárosi bíróságon is folyik eljárás, amelyben szintén három ügyet vontak össze. Köztük azt, amelyben a komplikációk és a szakszerűtlen beavatkozás miatt meghalt egy újszülött. Geréb Ágnest itt a Nagy Ignác utcai börtönben tartják fogva. A fővárosi bíróság a héten jogerősen is elrendelte a szülésznő előzetes letartóztatását 30 napra. Közben a rendőrség pedig előterjesztést tett az előzetes letartóztatás újabb 60 nappal történő meghosszabbítására. A Híradót Víg András tudósította.
Először ítéltek letöltendő börtönre romákat közösség elleni erőszak miatt nem jogerősen. A 11 férfi tavaly márciusban botokkal, bozótvágó késekkel támadott meg egy autót Miskolcon. Az egyik husángra, a halál a magyarokra feliratot vésték. A romák a bíróságon azzal védekeztek, hogy rasszista támadástól féltették családtagjaikat. A roma jogvédő szerint a vád eleve arra épült, hogy a cigányok rasszisták.
A roma lakosság csoportokba verődött. Különféle szórójtű vágóeszközöket vettek magukhoz.
A támadás előkészületeit idézi a bírónő. A 11 férfi még tavaly márciusban támadt rá egy autóra Miskolcon.
Megállították a sofőrt, majd botokkal és bozótvágóval betörték az ablakot.
Valamennyi vádlott beszámolt gárdistákról is, skinheadekről is, hogy attól is félnek.
A romák azt mondták, családjukat akarták megvédeni, mert a kocsit többször látták az utcában körözni. Attól féltek, hogy őket akarják megtámadni. Az ítélet indoklása szerint viszont a helyszínen talált bizonyítékok és a tanúk vallomása is azt bizonyítja, hogy a romák szándékosan provokálták a támadást.
Halál a magyarokra feliratú bot volt náluk. A kiabálás során, tehát ami történt az autó megtámadásán, hogy büdös magyarok, üssétek őket, megállított a bíróság, hogy ez a magyar nemzet ellen, magyar lakosság körébe tartozó csoportok ellen irányult ez a cselekmény.
A támadás 3 héttel a tatár-szentgyörgyi gyilkosság után történt. A Roma Polgárjogi Egyesület elnöke szerint akkoriban attól féltek a romák, hogy radikális csoportok meg akarják támadni őket.
A magyar igazságszolgáltatás Miskolcon elítélte a cigányokat politikai alapon, börtönnel fenyegeti azokat, akik ki akarnak állni a családjaik megvédelmezésére, és az egész vád arra a politikai koncepcióra épített, hogy a cigány emberek azok rasszisták, magyarellenes rasszisták.
A 11 roma férfi közül 85 évig terjedő letöltendő börtönbüntetést kaptak. Először ítéltek letöltendő börtönre romákat közösség elleni izgatás miatt. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész súlyosbításért, a romák ügyvédjei pedig enyhítésért fellebbeznek. A Híradót Molnár Péter tudósította.
Elfogtak egy zsarolót a terrorelhárító központ kommandósai a Pest megyei Veresegyházán. A gyanú szerint a férfi és társa éveken keresztül fenyegetett egy vállalkozót, hogy pénzt és autókat adjon át nekik. A vállalkozó végül az életveszélyes fenyegetések után 3 millió forintot és több autót is átadott a zsarolónak. A most elfogott 43 éves veresegyházi férfi előzetes letartóztatásba került. Társát egy körözés miatt már kiadták a holland hatóságoknak. Forgalomkorlátozásokra és dugókra kell számítani hétvégén a temető környékén halottak napja miatt. Ahol kell, a rendőrség irányítja majd a forgalmat, ennek ellenére inkább a tömegközlekedést ajánlják. A temetők a hétvégén mindenhol a szokásosnál hosszabb ideig tartanak majd nyitva, az üzletek többsége viszont hétfőn zárva lesz.
Az műtő lehet.
Már ma is sokan mentek ki a temetőkbe. A virágosoknál már 2 napja megugrott a forgalom. Az árusok azt mondják, nem drágultak a vágott virágok és a koszorúk sem.
Ugyanúgy 300 nagy virágok bizantinak, kisebb 250-es, ugyanannyi adjuk, mint tavaly.
Budapesten a hosszú hétvégén sűrűbben járnak majd a BKV temetőket érintő járatai. A budapesti temetőkbe kevés kivétellel nem lehet majd kocsival behajtani. Miskolcon viszont ezen a hétvégén ingyen parkolhatnak a temetőbe látogatók. A rendőrség nagy forgalomra számít a főútvonalakon és az autópályákon is. A városokban a temetők környékén folyamatosan rendőrök és polgárőrök segítik majd a forgalmat. Az ilyenkor megszaporodó bűncselekmények miatt a rendőrség arra figyelmezteti a látogatókat, hogy maguk is vigyázzanak értékeikre.
Ha leparkolják az autójukat, semmi látható helyen ne hagyjanak semmilyen értéket, illetve a temető területén, amikor elmegy valaki vízért, vagy elmegy a virágot rendezni, semmiképpen ne hagyja őrizetlenül a táskáját a sírokon.
Az üzletek országszerte szombaton és vasárnap a megszokott rendben tartanak nyitva, de hétfőn a boltok többsége zárva lesz. A vonatok vasárnap ünnepnapi, hétfőn vasárnapi menetrend szerint közlekednek majd.
Egyre intenzívebb az indonéziai Merapi vulkán, a Hamu mellett már lávát is lövel ki magából. Szakemberek szerint azonban ez éppen azt jelenti, hogy már nem várható nagyobb erejű kitörés. Közben a szintén indonéziai szökőár után már több tucat túlélőt találtak a mentőalakulatok, köztük egy 2 hónapos kisbabát.
Indonézia legveszélyesebb tűzhányója a Merapi, amely tegnap újra kitört. A sűrű füst mellett már lávát is kilövel, de újabb áldozatokról nem érkezett hír. A Merapi keddi kitörése viszont több települést is letarolt, akkor 33-an haltak meg. Azok, akik túlélték a természeti katasztrófát, most zsúfolt menekültáborokban élnek. Sokan szenvednek légzési nehézségtől és magas vérnyomástól a vulkáni hamu miatt, mondta ez az önkéntes orvos. A rendőrség biztonsági okokból lezárta a vulkán környékére vezető utakat. Közben a szintén indonéziai Mentawai szigeteken még hétfőn végig söpört pusztító erejű szökőár után már 400-ra emelkedett az áldozatok száma. 330 embert még keresnek. A mentő alakulatok több tucat túlélőt találtak, köztük ezt a 2 hónapos kisbabát, akit az utolsó pillanatban húztak ki egy vízzel teli csatornából. Ez a nő is a szerencsések közé tartozik. Amikor meghallottam, hogy az emberek azt kiabálják, jön a szökőár, egy magasabban fekvő helyre menekültem, mesélte. Szakemberek szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha a 2004-es cunami után kiépített vészjelzőrendszer működik. Kiderült, nem volt karbantartva, ezért romlott el. Az Európai Bizottság 1,5 millió eurót különített el a kettős katasztrófa károsultjainak megsegítésére.
A természeti katasztrófáról fényképes beszámolót találnak weboldalunkon a hirado.hu-n. Most pedig nézzük az esti programot. 9 óra után jön az este Nika Györgyel. Szervusz, mi lesz vonálatok?
Jó estét kívánok! Ahogy már a hiradóból is kiderült, itt lesz Hajdú János, a terrorelhárítási központ vezetője, aki arról beszél, hogy hol tartanak a tárgyalások a Szudánban elrabolt magyar békefenntartó ügyében. És elfeledett múlt, még mindig keveset tudni a 44-45-ös bácskai vérengzés részleteiről. 2 történésszel beszélgetünk a népirtás okairól és következményeiről. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen! Ez volt a Híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. A kormányfő szerint nem szabad elbocsátani a több évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkező közalkalmazottakat. Felleveznek a kartelező malomipari vállalatok, a versenyhivatal tegnap 16 malmot bírságolt meg több mint 2 milliárd forintra. Halottak napja miatt forgalomkorlátozásra és dugókra kell számítani a temetők körül, idén is inkább a tömegközlekedést ajánlják az emlékezőknek. Most Schmidt Pál köztársasági elnök közleménye következik, utána sport, majd időjárás jelentés, Híradó legközelebb az M1-en lesz éjfél körül Hegedűs Judittal. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Tisztelt honfitársaim! Magyarország nagy vállalkozásba kezdett az év tavaszán, nagy változtatásokra szánta el magát annak érdekében, hogy a válságot leküzdve erős és büszke országgá váljon. Olyan országgá, ahol minden magyar embernek van esélye a boldogulásra, és amelyre fölnéznek a világban. A magyarok nagy közös vállalkozásának sikere azon múlik, hogy lesz-e erőnk végigmenni a megkezdett úton, véghez vinni a változtatást. Nagyon fontos tehát, hogy ne bizonytalanodjunk el a nehéz pillanatokban. Ugyanolyan fontos az is, hogy a változtatásnak mindenkor demokratikus, jogállami keretek között kell megtörténniük. Erről soha, semmilyen körülmények között nem mondhatunk le. Éppen ezért bizakodással tölt el, hogy egy nehéz pillanatban, amikor komoly dilemma elé került az ország, mindenki azt teszi, amire a megbízatása kötelezi. Az Alkotmánybíróság saját törvényi keretein belül hozta meg a döntését az indokolatlan végkielégítések megadóztatását célzó törvénnyel kapcsolatban. Joga és kötelessége volt ezt a döntést meghozni az Alkotmánybíróságnak. Ugyanakkor az országgyűlés demokratikusan megválasztott képviselőitől sem vitathatja el senki azt a jogot, hogy éljenek a választóktól kapott felhatalmazással, és mandátumukat a választók akaratának érvényesítésére használják. Ez nem csak joga, hanem kötelessége is a választott képviselőknek. Úgy látom, hogy a Magyar Országgyűlés képviselői az említett törvénnyel kapcsolatban a választópolgárok akaratának igyekeztek eleget tenni. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon működik a demokrácia, működnek az egymástól független demokratikus intézmények, és mindegyik teszi a maga dolgát. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha előre akarunk jutni, ha el akarjuk érni közös célunkat, nem érdemes az új szabályokat a régi szabályok tükrében nézni. Ha így tesszük, akkor egészen biztos, hogy akár észrevétlenül is megtorpanunk, és sosem érünk célba. Az új szabályokat a közös cél tükrébe kell néznünk, mindig azt a kérdést érdemes feltennünk, hogy a közös cél felé segítenek-e, vagy sem. mindannyiunk számára fontos tanulság ebben az esetben is, hogy a régi szabályok nehezítik az előrejutást. Ezért bízom abban, hogy az új alkotmányban feloldhatók lesznek az új célok és a régi szabályok közötti ellentmondások.
Ha igazán finomat szeretne sütni, a hízlatépa húsát ajánlom. Megmutatom miért.
Nézz ezeket a jól tartott állatokat. Májuk és húsuk természetes zsírsavakban gazdag. A belőlük készült ételek omlósak és ízletesek.
Nincsen ilyen pompásabb falat.
A magyar áruk elkötelezett kereskedőitől. Kövér libacomb 1 kg csak 1690 forint. Pecsenye kacsa 1 kg csak 699 forint a Spár csoport üzleteiben.
Rabitus szín.
A köhögés sosem jön jókor, de legyen szó száraz, irritáló vagy makacs hurutos köhögésről, a Robitussin köhögés csillapító és köptető termékei hatékonyan segítenek leküzdeni. Robitussin. A válasz köhögésre. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét.
Rengetegen leszünk az esküvőn, alig mertem megmutatni Petinek a listát. Tudod, annyira nem vagyunk eleresztve. De azt mondta, hogy hívjak meg bárkit, mert ez az én nagynapom. Hát nem éves.
De figyelj, Peti kinél bankol?
Hát az Erszténél.
És a becsenőtlen, ugye?
Erste személyi kölcsön 740 ezer forint 96 hónapra, forint alapon havi 16.999 forint. Erste Bank, nálunk ön az első, és ön kinél bankol?